Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Index Outlook podcastje, a kulturális rovat beszélgető hangos műsora. A mai adásban a beszélgetés vendége dr. Mende Balázs, paleontológus, és a beszélgető társam kollégám Jamrik Levente, aki egy nagyon izgalmas cikket tett közzé az Indexen arról, hogy újabb vizsgálatok zajlottak a Tihanyi Bencés apátság altemplomában, és sok érdekes dolog kiderült az ott felelhető csontokról, amely csontok egykori tulajdonosa, ugye Első András király és fia Dávid herceg volt. Most ezzel a vizsgálattal kapcsolatban és a cikkel kapcsolatban dr. Mende Balázs jelezte, hogy vannak olyan tények, amiket ő szeretne pontosítani. Úgyhogy átadom neki a szót.
Tiszteltem, üdvözlöm a hallgatókat, és hát igazából a pontosítás egy része az a Jamrik úrnak átjuttatott pontosítás kapcsán frissítésben megjelent, úgyhogy ezentől is köszönöm, de el is mondanám, hogy miről volna szó. Ugye itt a felkonva is úgy hangzott el, hogy itt konkrétan, mint hogyha András király és Dávid herceg személy szerinti csontjait azonosította volna a kutatás. Ezt persze örülnék, ha így lehetne fordítani, de sajnos nem erről van szó, arról van szó, hogy a radiokarbonos datálás megengedi azt a feltételezést, hogy a történetadók ismeretében azt a csont anyagot, amelyek 11. századi radiokarbon datálásúak lettek, azok férfi maradványok, ezeket András király közvetlen Azán királyhoz, illetve közvetlen családjához köthessük, akik ide temetkeztek a Bencés apátságba. Ugye ez igazából nagyjából megfelel az eredeti hírnek, vagy az elmondásnak. Annyi a különbség, hogy benne van az a vélelmezés, az a lehetőség, hogy itt egy lehetőséget mondunk ki, és nem egy tényt.
Levente, mi múlik az, hogy ez a lehetőség, ez nagy valószínűséggé alakuljon át?
Ez jó kérdés, mert nem vagyok paleontológus, hanem a Mende úr. Tehát amikor ez az írás megjelent, akkor én még azt az információt kaptam a Tihanyi Bencés apátságtól, hogy önök, illetve maga az antropológusok az apátság vezetőnek azt mondták, hogy szemmel látható köszvényelváltozás volt a csontokon, ami szerintük egyértelműen arra utal, hogy Első András király csontjait találhatták meg. De hát ugye ön is említette, hogy ez maga ez a köszvény dolog, ez a Bonfininek a szellemi terméke. Tehát nem feltétlenül igaz, hogy András köszvényes lehetett, annak ellenére, hogy ebben a korban szinte mindenki az volt. Hogy nyilván itt lehet, hogy rossz volt az információ.
Ami... Igen, én csak erre tudok gondolni, hogy ez egy félreértés. Ugye a dolog pont az ellenkezője. Ugye ezt a köszvényes történetet, amely, hogy ön is mondja nagyon jól, hogy igazából a túlzott proteinfogyasztás mentén, akik akkoriban olyan társadalmi nívón éltek, hogy megengedtették maguknak a nagy mennyiségű folyamatos hús- és bensőségfogyasztást, ott azért jelenkezett. Ugye azért ez egy szociális értelemben rétegző betegség volt, tehát azért hétköznapi jobbágy parasztembernek nem nagyon volt köszvénye, ha volt, akkor nem ebből a bizonyos etiológiából. Minden esetre azok a csontok, amelyek előkerültek ebből az ominózus három ládából, amit kiemeltünk ebből a beton szarkofágból, ezen egyetlen olyan nyom sincs, egyetlen egy csonton se, ami megfelelne annak a utalásnak, amelyet kikorábban összefüggésbe hoztak a csontok köszvényességével. Ez az utalás pedig nem más, mint amikor Bél Mátyás leírja, hogy a bencések mutogatják a Első Andráshoz köthető csontot, és ezen van egy csont kinövés, és mintha ez a csont kinövés lenne ennek a bizonyos köszvénybetegségnek a terméke. Na most ilyen csontkinövés egyetlen egy csonton nem található az előkerültekből, ugye ez egy morfológiai látható dolog, tehát ezt meglehetősen egyszerűen ki lehet zárni. Ugyanakkor a nagyon korai 14. századra datált csontok tekintetében pedig nem kerültek elő olyan apró csontok, ugye a köszvén jellegzetesen a késztőnek és a láttőnek a apró ízületeibe jelenik meg, illetve a kéz és látta ízületeibe jelenik meg, és ezek a csontok ebbe az időszakból hiányoznak, véletlenül elvesztek a több évszázad folyamán. Tehát maga ennek a betegségnek az azonosításának nem volt meg a módja.
Ugye a szénizotópos meg vizsgálat alapján megállapították, hogy a maga az időszak az jó lehet, tehát feltételezhetően ha az nem egymás után nevetés, hanem vesző ha között, de hogy a DNS vizsgálat az még tart. Mi várható? Tudnak-e kinyerni olyan anyagot, állagmennyiséget ezekből a csontokból, ami teljesen 100%-ban vagy közel 100%-hoz tudja bizonyítani, hogy a király és másodszülő fiának a csontjait találták meg?
Ugye itt metodikailag az a lehetőséget rakadnánk meg, hogy ismert harmadik Béla csontvázából kinyert DNS profil, és ugye itt az apai profil, a fiú profil a lényeges, lévén, hogy a feleség, az anya, az ugye az Árpádház folyamán mindig kívülről jön. Néha visszatér, néha azonos családból jön az anya, tehát tulajdonképpen az anyai vonal az ilyen értelemben nem kontinús. A kontinús viszont az apai vonal, ennek kapcsán a harmadik Bélából előkerült minta, abból előállított Y-kromoszomális profil, ha megtaláljuk ezt ebbe a maradványba, maradványokba, akkor ezt a korábbi kijelentésnek a súlyát felerősíti. Tehát tulajdonképpen, ha mondhatni, akkor ez teszi úgymond 100%-ossá. Na most ezzel kapcsolatban annyit tudok jelen pillanatban mondani, hogy ezek a nagyon korai csontok sajnálatos módon tényleg nagyon rossz állapotban vannak, DNS-ileg is. Nagyon alacsony bennük az úgynevezett endogén DNS-nek az aránya. Ez annyit jelent, hogy ugye minden ilyen régi maradványban nem csak a valaha élt egyénnek a személyes genetikai anyaga van jelen, hanem a környezetből összeszedett minden más, főleg bakteriális, baktérium DNS-ek, és a saját arány nagyon alacsony. Tehát jön belőle DNS, csak a saját arány nagyon pici, és ez egyelőre korlátozza a vizsgálati lehetőségeinket, de hát többféle módszerrel dolgozunk, úgyhogy megpróbálunk a legalaposabban eljárni, hogy a legtöbb adat kinyerhető lehessen benne. Az, hogy ez az adat elegendő lesz ahhoz, hogy mi is ezt az Y-kromoszomális profilt előállítsuk, az majd a vizsgálatokkal jön. Ezért várni kell.
Mennyi idő, hogy látja?
Ez azért még egy-két hónap biztosan.
Ugye idén megtalálták, ugye, vagy tudták jól azonosítani a győri Szent László Hermában, Szent László csontjaiból, a fogból, ha jól emlékszem, szintén az Árpádházi DNS-nek a férfiágát, az Y-kromoszómát, plusz ugye említette, hogy a harmadik Béla csontjádnál is találtak mintákat. Mennyire lehet összeállítani ma már az Árpádháznak, a férfiágának a genetikai állapotát? Mennyire pontos, mennyire hiányos vagy teljes?
Hát annyira hiányos, hogy a tudomásom szerint a Szent László Hermából kinyert mintavétel tekintetében maga mintavétel történt meg. Az elegutóbbi közlés, amit én is a médiából hallottam, az hozta csak, hogy magán a genetikai vizsgálaton dolgoznak. Tehát onnan még tudomásom szerint nem ismerünk Y-kromoszomális profilt. Na most ugye mindig az a kérdés, hogy alapvetően van egy olyan hiteles kiinduló pontunk, amely kapcsán egy maradványban kereshetjük ezt a DNS profilt. Ebből a szempontból azok a helyek, ahova egy király temetkezését kötni tudjuk, és az régészetileg megközelíthető és megkutatható, akkor ott van esély arra, hogy előkerül olyan maradvány, vagy előkerülhet olyan maradvány, amelynek egy Y-kromoszomális profil vizsgálata bebizonyíthatja, hogy az ott lévő csontok egyike, másika az a királyi családba tartozott, vagy királyi rangba, vagy hercegi rangba, mindenképpen fiágon. Ebben az értelemben igazság szerint nem tudunk jelenleg túllépni azon, hogy harmadik Béla, ugye a Szent László is folyamatban van, vizsgálat folyamatban van, és itt van ez az ominózus első András, illetve fia Dávid herceg, illetve az ő nekik tulajdonított, vagy nekik gyanúsított csontok. Én nem tudok arról, hogy jelen pillanatban más személlyel ki tudnánk egészíteni ezt az Y-kromoszomális sort. Na most annyit ehhez érdemes hozzátenni, hogy technikai értelemben, vagy mondjuk inkább hogy a genetikai öröklésmenet tekintetében ez az Y-kromoszomális vonal azért egy-két generáción belül nem nagyon változik. Tehát magyarán biztosak lehetünk benne, hogyha valakit nagyon mélyen meg tudunk vizsgálni, tehát nagyon jó a DNS megtartási állapot, és megtaláljuk nagyon alaposan azt a Y-kromoszomális vonalat. Ez az alaposságot értsük úgy, hogy amikor valakire azt mondják, hogy mondjuk ilyen a vércsoportja, akkor mindig látjuk, hogy azt tudják pontosítani különböző markerekkel. És itt is, amikor először megjelent a harmadik Bélának az Y-kromoszomális típusa, akkor a fő típusát határozták meg, és utána egy korábbi cikk közölte a pontos besorolását, a pontos szintű, alacsony szintű besorolását, úgynevezett mély szintű besorolását. Na most ebbe az értelemben, hogyha ezeket a mély szintű besorolásokat meg tudjuk csinálni, akkor ezek egyértelműen kijelölik azt, hogy valaki belül van ebbe a vérvonalon, vagy pedig kívül van.
Bocsánat, az előbb említette, hogy erről a hírről ön is csak a sajtóból értesült a másik vizsgálatról. Ez azt jelenti, hogy ezek a vizsgálatok egymástól függetlenül folynak?
Hát igen, ezt, mert ugye nekünk az úgynevezett András királyra irányuló kutatás, ez nem is elsődlegesen egy genetikai kutatásként indult, hanem itt az volt a cél, hogy a Tihanyi Bencés atyák támogatásával, vagy hát jóváhagyásával egy hitelesítő feltárást tartsunk a Tihanyi király kriptába, vagy más néven altemplomba, és ennek a kapcsán logikusan azért számítottunk arra, hogy tudtuk, hogy 1953-ban a korábban összegyűjtött csontokat valamilyen állapotban visszatemették, de nem tudhattuk, hogy ott mi van pontosan. Tehát ilyen értelemben nem volt egy prekoncepciónk, hogy itt András családját keressük és megtaláljuk. Maga a történeti előzmény és a rásatási előzmény ezt a lehetőséget persze adta, de egészen addig, amíg még ki nem nyitottuk azt hiszem április 30-án volt ez az aktus, addig nem tudtuk azt, hogy mennyi csonttal fogunk találkozni. Egyáltalán találkozunk olyan csonttal, ami szóba jöhet ilyen korszakból, ilyen korai uralkodó vagy korai dinasztikus viszonylatból. Ezt a projektet a Eötvös Loránd Kutatási Hálózat projektjeként végezzük, amit a Bölcsészettudományi Kutatóközpont bonyolít le, és ez független azoktól a kutatásoktól, amelyek most jelenleg mondjuk Szent László koponya erekéjének a vizsgálatára irányulnak.
Ugye adja a lehetőség, vagy a kérdés, hogy a Szent Istvánnak tulajdonított szent jobb, hogyha eltekintünk a morális, erkölcsi, vallási, egyházi dogmáktól, illetve a mumifikálás tényétől, hogy a szent jobbból akár kinyerhető olyan anyag, ami mondjuk erősíthetné ezt az Árpád-házi DNS vonalt, vagy ez az egy veszett fejsze?
Hát magát az Árpád-házi vonalat nem fogja erősíteni, mert igazából, hogyha hitelesnek fogadjuk el a harmadik Béla temetésének, sírjának a körülményeit, akkor igazából megvan az Árpád-házi DNS vonalunk. Tehát ezt úgymond nem erősíti meg egy másik, azt erősíteti meg, hogy maga a Szent Jobb tényleg egy Árpád-házi vérvonalba tartozó embernek a biológiai maradványa, és ha ezt hozzátesszük azt a történeti tradíciót, hogy ez Szent Istvánné, akkor tulajdonképpen Szent István maradványával állunk szemben. Tehát ilyen értelemben erősíti, de biológiai értelemben természetesen jó az, hogyha kettő maradványunk van, és kettő maradványnál van egy történeti, régészeti, kronológiai előfeltétel, és ehhez megegyező genetikai egyezés van, mert akkor így létrejön a tökéletes párosítás mindenben. Egy harmadik, negyedik igazából már magát a vérvonal tényét nem fogja megerősíteni, sőt, ugye minél többet vonunk be a vizsgálatba, tehát minél több uralkodónak keresnénk meg, vagy szeretnénk megtalálni ezt a vérvonalát az Árpád-házból, ami ugye azt véljük, hogy ugyanaz lesz, előfordulhat, hogy kicsit blasfemikus a kijelentés vagy a vélelmezés, de hát a királynők nem mindig voltak hűségesek. És akkor adott esetben ez a genetikai vonal megszakad, és mi találunk egy olyan genetikai típust, ami nem illik a sorba, attól még adott esetben a régészeti történeti környezetének az adata az minősítheti olyan maradványán, hogy ez egy királyi uralkodó az Árpádházból.
Ugye pont Kásler Miklós mondta tavaly, amikor a harmadik Bélának a csontjait sikeresen tudták azonosítani, és hát neki volt egy ilyen eléggé ilyen anakronisztikus kijelentése, hogy ki tudták zárni, őt idézem, a finnugor rokonságot, ami azért is fura, mert a finnugor csontok nincsenek, ugye ez egy nyelvcsoport, és lényegében ő ennek ellenére azt mondta, hogy ez is alátámasztja azt, hogy az Árpádházi vonal, ez a belső Ázsia, illetve a Indus völgye magasságában származó emberekre utalhat. Hogy ez ön hogy látja, hogy vélekedik erről?
Hát, ahogy a szerkesztő is mondja, itt ugye maga a finnugor kategória az egy nyelvi történeti kategória, tehát az populáció genetikai értelemben nehéz és nem jó használni, mert félrevezető lehet. A másik ugye az, hogy a kizárás az egy nagyon, nagyon, nagyon ritkán valósul meg igazából. Tehát nagyon ritkán tudunk valamit teljes egzaktsággal úgymond kizárni, hogy ez biztos, hogy nem lehet. Természetesen kriminalisztikai ügyekbe, örökösödési ügyekbe a DNS metódusok alkalmasak arra, hogy valakit kizárjanak mondjuk a gyanúsítottak közül, és akkor ők mehetnek szépen haza. Na most a jelen esetben ugye ez a kijelentés sokkal inkább azt gondolom egy kultúrpolitikai ihletési kijelentés volt, ami arra próbált utalni, hogy ez a bizonyos magyarság és történetében a magyarok genetikai eredetében nincsenek olyan döntő finnugor elemek, és most én is vállalta rosszul használom a fogalmat, mint ahogy azt a történetírásunk, vagy a történettudományunk mai napig a tankönyvekben megjeleníti. És ugye ez a földrajzi régiókról eredő dolgokat említett ön is, és ugye ez nagyon nehéz összevetni a nyelvi konglomerátummal. Tehát amikor azt mondjuk, hogy visszavezetjük Észak-Afganisztán területére ezt a bizonyos Árpád genetikai vonalat, ugyanennek a genetikai vonalnak egy időben későbbi megjelenése konkrétan megjelenik, és magába a Kásler professzor úr cikkében benne van, hogy megjelenik azon a területen, ami az Urálnak az a régiója, amely hát nyelvi értelemben legalábbis bizonyíthatóan finnugor. Tehát magyarán ezek a földrajzi régióhoz kötött eredeztetéseknek ilyen ilyetén való levezetése, ez megmondom, hogy soha nem szerencsés. Ráadásul emlékszem, hogy abban a kontextusban volt ez a kijelentés, hogy eurázsiai, tehát nem finnugor, és azért ez így még inkább egy kicsit értelmetlenné teszi a kijelentés lévén, hogy Eurázsia, mint kiterjedés, az magába foglalja tudomásom szerint a finnugort, ha egyáltalán a finnugort mi földrajzi jelenségként vagy regionális jelenségként értelmezzük.
Még egy utolsó kérdés, mert tudom, hogy kevés az időnk. Nemrég jelent meg egy orosz tanulmány, ami elég érdekesen az Romanov dinasztiának a származásának a folytatólagoságáról szól. Ugye amit tudunk, vagy amit leír az a tanulmány, hogy Katalin nagyhercegnő, vagy illetve cárnő eléggé szerette az erősebbik nemet, több szeretőjéről tudunk, és az egyik legérdekesebb, hogy Eszterházy Miklós, szentpétervári követ is az egyik ilyen ágyastársa volt, és amikor a fia megszületett Pál, akkor mondta, hogy a férjének, hogy nem a férjétől van a gyermek, és az Eszterházyak mai napig a Fraknóban, a könyvtárukban, illetve a fent a várban, a Bécsi kapu téren, ahol van egy ilyen sarokbástya, ahol pont lehet látni, hogy Katalin nagyhercegnő az András keresztre kitünteti Eszterházyt 1700-as évek, nem tudom most pontos az évszámot, tehát magyarán arra utal a dombormű is, hogy a Romanov dinasztia az magyar alapítású lehet az Eszterházyak jóvoltjából, illetve Katalin segedelmével, hogy önöket megkereste az orosz fél, vagy mennyiben lát ebben fantáziát, hogy akár egy újabb magyar dinasztia keresésétbe is elinduljanak?
Erre annyit tudok mondani, hogy minket nem kerestek meg ebbe az ügybe. Úgy gondolom, hogy azért itt, ha ez egyáltalán fölmerül ennek a biológiai relevanciája, azért ebben még egy kis történeti előkutatást érdemleges lenne belerakni. Természetesen biológiai tényként, vagy jelenségként a dolog nem utasítható el, vagy nem lehet kapásból azt mondani, hogy hát ez nem így volt, vagy amúgy volt. Hogyha releváns a kérdés, akkor érdemes megvizsgálni és utána menni. Az, hogy milyen módszerekkel, mikkel és kiket kell ehhez megvizsgálni, az egy kérdés lehet, és ugye mindig egy a kérdés, hogy mekkora kiterjedtségbe vizsgálunk, engedélyezik-e az utódok a különböző korábbi felmenőknek a genetikai vizsgálatát, azért ez jelentősen több tényezőtől múlik, és hát valószínű hozzáteszem, hogy ebben az értelemben ez is egy erőteljesen kultúrpolitikai környezetet fog tudni csak megvalósulni. Tehát nem gondolom, hogy ennek a technológiai háttere a legfontosabb, vagy a legproblematikusabb.
Professzor úr, nagyon szépen köszönjük ezt a történelmi NCIS epizódot, helyszínelést. Nagyon remélem, hogy a vizsgálatok során egyre pontosabb tényekre derülhet majd fény, és akkor erről mi is értesülünk. Nagyon köszönöm szépen a beszélgetést és a segítséget.
Köszönöm is a lehetőséget.
Minden jót
köszönöm
kívánok.
Köszönöm.
Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, ez volt az Index Arutlux podcastje. Mindenkit üdvözlök, és jó hétvégét kívánok!